adó 1%-ok tekintetében hagy indokoljam egy kicsit a beszélgetésben résztvevőket. Azért benneteket hívtalak, mert az a hipotézisem, hogy a református Betesda gyermekkórház és a Magyar Református Szeretett Szolgálat az a két legmeghatározóbb református civil szervezet, akinek adhatjuk az 1%-unkat az egyházi 1% mellett, hogyha mindenképpen mind a két 1%-ot református helynek szeretnénk felajánlani. De ez önmagában egy kicsit jól megmutatja, hogy tulajdonképpen az 1% az egy verseny. Lehet, hogy az egyházak között nem annyira, mert talán az ember nem vált egyházat 1% tekintetében, meg amúgy sem egyik évről másikra, de civil szervezetek tekintetében mégiscsak egyfajta verseny, hogy kinek adjuk az 1%-unkat. Ti mennyire érzitek magatokat versenyhelyzetben?
Ha kezdhetem, én a Magyar Református Szeretett Szolgálat nevében, tehát mindenképp ez valós, hogy ez a versenyhelyzet ez jelen van, és nem csak egyházon belül, hanem azért a többi karitatív szervezettel együtt, valamint a rengeteg alapítvánnyal. De tulajdonképpen nekem inkább az a tapasztalatom, hogy azért folyik egy nagyon nagy verseny évek óta, hogy egyáltalán foglalkozzanak az emberek a kérdéssel, és ajánlják fel az 1+1%-ukat, mert sajnos a hivatalos beszámolók szerint ezt még mindig sokan elfelejtik, vagy én magam is tudnék példát mondani, még akár egyházon belül, tehát lelkészi körben is, aki nem foglalkozik a kérdéssel, hanem valahova beírják, ami éppen eszükbe jut, vagy a könyvelőre bízza, hogy tegye oda, ahová szeretné. És felül sokan vannak, akik nem érzik talán ennek a jelentőségét, hogy ezek az befolyt 1%-ok azért összességében egy több millió segítséget tudnak nyújtani egy-egy nagyobb alapítvány vagy szervezet számára, és azért egy éves költségvetésében és a programok finanszírozásában, valamint az új ötletek lehetőségében nagyon sokat jelentenek ezek a felajánlott 1%-ok. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy például mi, mint Magyar Református Szeretett Szolgálat, a különböző programokhoz nyilvánvalóan rendszeresen hirdetünk meg adománygyűjtéseket, de azért a személyi jövedelemadó 1%-a pedig egy olyan támogatási lehetőség, ami nem igényel plusz anyagi ráfordítást, tehát ez senkinek sem fog egy forintjába sem kerülni, de mégis tud egy alapítványt, egy szervezetet úgy támogatni, hogy ez a túloldalon viszont összegszerűen megjelenhet. Úgyhogy szerintem a legnagyobb verseny az inkább ez szokott lenni, hogy az embereknek a figyelmét felkelteni, hogy egyáltalán foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.
Én is ehhez szeretnék csatlakozni a Betesda Kórház Alapítvány képviseletében, tehát ez rajtunk múlik, hogy mennyire éljük meg versenyként egész az adománygyűjtés az 1%-ot. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb itt az együttműködés, hogy egy olyan kultúrát teremtünk a társadalomban, amely bizonyos országokban, akár ha Máltára gondolok, teljesen természetes, hogy az emberek az anyagi javaikat nem csak a sajátjukként kezelik, hanem ennek van egy kultúrája, hogy igenis bizonyos célok érdekében szívesen adományoznak. Ez Magyarországon nagyon gyenge még ennek a kultúrája, bár én nagyon optimista vagyok, és egy nagyon fontos célnak tekintem az életemben, hogy ezt a fajta hozzáállást erősítjük az emberekben. Tehát nem pénzért szuntorgunk, hanem nem olyan ügyeket mutatunk föl, mi a Betesda Kórház Alapítvány nevében a gyermekgyógyítás ügyével, amelyhez lehet csatlakozni, és amely során együtt teremtünk közösen értéket. És azt gondolom, hogy akár a szeretett szolgálattal, akár pedig más szervezetekkel, alapítványokkal együtt dolgozva, ez egy közös célunk. Akár 1%-ról beszélünk, akár pedig másfajta adománygyűjtésről.
Egyébként visszatérve, hogy Nóra is említette, hogy ügyeket megmutatni. Nekem évek óta az a tapasztalatom, hogy manapság nagyon nehéz megütni azt az inger küszöböt, amire egyáltalán odafigyelnek az emberek. Nagyon átmentünk abba az irányba, hogy kevés az a történet, legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, hogy kevés az a program, ami önmagában meg tudja szólítani, és fel tudja hívni kellően a társadalom figyelmét, hogy ezzel foglalkozni kellene. A személyes történetek azok még mindig jobban meghatják az embereket, és bizony nekünk is, tehát ez nem is a verseny a lényeg, hanem az, hogy egyáltalán meg kell ismernünk nekünk is a nemzetet, a társadalmat, hogy tudjuk, hogy mik azok a kérdések, amivel foglalkozni szeretnének, és így kell megválogatnunk azokat az ügyeket, amiket felvillantunk. Például itt mondjuk az adó 1% felajánlásával kapcsolatban meg kell találnunk, hogy mik azok a pontok, amik egyáltalán tényleg ezt az ingerküszöböt meg tudják lépni.
Nagyon különböző a szervezeteknél, tehát én ezért is örülök nagyon ennek a beszélgetésnek, mert más és más ügyeket képviselünk. és valakit a gyermekgyógyítás ugye érint meg, mert akárki gyermeket nevel, akár szeretne olyan körülményeket egy kórházba, ahol bármikor szívesen bejönne a gyermekével, hogyha arra van szükség. De valakit a rászorulók ugye érinthet meg, menekültek ugye, tehát hogy azt hiszem, hogy itt nagyon fontos tényleg ez a kommunikáció, amit így együtt most közösen folytatunk.
És nagyon fontos szerintem az is, hogy a felajánlók egyébként tisztában legyenek önmagukkal, és mindenki válassza meg azt a területet, ahol ő segíteni szeretne a környezetében, élőkön vagy a környezetében a teremtett világért. Nem tudunk sajnos minden embert megmenteni, és most itt nem a gyógyításra gondolok, hanem rengeteg nehézséggel szembesülünk azért nap mint nap. És itt olyan ügyekre is lehet gondolni, hogy azért nyilván itt van a betegség gyermekkórház, akik a gyermekek egészségért, életért küzdenek. Mi a Magyar Református Szeretetszolgálat, ahogy elhangzott, elsősorban a rászorulókért, a bajba jutottakért teszünk. Tehát amikor az adó 1%-ról beszélünk, nyilván rengeteg szervezettel találkozunk, akik akár mondjuk az állatmentéssel, vagy például a környezetépítéssel foglalkoznak. Szerintem az a fontos, hogy először is a felajánló foglalkozzon a kérdéssel, és találja meg azt, hogy ő számára mi az a legfontosabb kérdés, mi az az ügy, amit ő idén szeretne támogatni. Azért az adó az 1+1% felajánlásában, és nyilvánvalóan ezt évenként meg kell tenni, tehát minden évben ezt meg lehet újítani, nincs abból semmi probléma, hogyha valaki ezt minden évben mondjuk megválasztja és váltogatja, hogy mikor hova teszi ezt a bizonyos 1%-ot segítségként. Az a lényeg tényleg, hogy foglalkozzunk a kérdéssel, és találjuk meg azt a területet, ahol mi magunk is megnyugvással tudjuk tapasztalni, hogy valami jót teszünk még ezzel is, hogy felajánlottuk az 1%-unkat.
Említitek a különböző szempontokat, hogy vajon a felajánlók mi alapján döntenek, hogy valakinek a gyermekek gyógyítása, vagy a menekültek segítése lehet a preferencia, vagy a kisállatok, vagy bármi más. Azt látjátok-e rajtam kívül, az én kérdésfelvetésemen kívül, hogy egyébként a Református Egyház tagjainak egy részének van-e olyan attitűdje, hogy én mindenképpen valamilyen református civil kötődésű felajánló helyet keressek az 1%-omnak, ez lehet a Betesda, ez lehet a Szeretetszolgálat Alapítványa, lehet egy gyülekezeti alapítvány, de hogy mindenképpen ebben a körben mozog, vagy ez egy nagyon mesterséges felvetés a részemről. Hozzátok mennyire jutnak el ilyen dilemmák esetleg az adózók részéről?
Hozzánk inkább személyes történetek jutnak el, tehát akik megerősítik, hogy ők minden évben minket szeretnének támogatni, és ez egy házi kötődés miatt. De pont az 1%-nál nagyon nehéz, hogy nem visszamérhető. Tehát akik felajánlották számunkra, azokról van valamiféle lista, azokról, akik hozzájárulnak, hogy utólagos kapcsolatban maradjunk, de azért ez szekélyehoz képest, amennyien felajánlják az 1%-ukat. Hát, ha arányokat akarok mondani, tavaly 18 ezer felajánlónk volt, abból 2000 ember adta meg az e-mail címét, hogy utána elküldhessük, hogy mire is használtuk azt az összeget, amit felajánlottak, tehát itt a kommunikáció utólag is érdekes és fontos, mert szerintem nagyon fontos dolog, hogy átláthatóak legyünk, és követhetően bemutassuk, hogy mire fordítottuk az adományt, pontosabban a felajánlást, de abból azért nehéz a felekedeti hovatartozást kideríteni. Tehát igazából itt a személyes történetekre tudunk alapozni, és a személyes visszajelzésekre legalábbis a mi esetünkben.
A Nóra szavait tudom én is megerősíteni, hogy nyilván ez számunkra is visszakövethetetlen, hogy a felajánlók között hányan tartoznak a Református Egyházhoz, hány gyülekezeti tag van esetleg a felajánlók között. Ezt a részét sajnos nem látjuk. Nálunk, ami érdekes, az inkább a területi megoszlás. Nekünk a bejegyzett adatok alapján, akikről tudjuk, hogy ki ajánlotta fel az 1%-át a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, nekünk évről évre azt tapasztaljuk, hogy erőteljesebb a Tiszán túli lefedettségünk, és mi ezt egyszerűen, hát bízunk benne, hogy jól következtetünk, de azzal tudunk gondolni, hogy egyébként rengeteg programunk a Tiszán túlon jelentősebben zajlik. Már ha csak azt is nézzük, hogy irodánk is egyébként összességében területi megosztása nyilván Budapest a központ, de ott Debrecenben azért van egy központi irodánk, Vásárosnaminban is, Szegeden is van tulajdonképpen egy kisebb munkatársi közösségünk, és az országos logisztikai központunk is ebben található. Tehát azért nálunk valamivel jelentősebb a Tiszán túli jelenlét, mint például, ha mondjuk Vas megyére gondolok. Nálunk ez mondjuk látszódik az adó 1%-os felajánlások között, több a felajánlók ebből a tiszántúli régióból.
A Betesdának van egyébként lokális különbsége? Tehát ott inkább Budapest a többség, vagy az egész országból támogatnak
Budapest
benneteket?
Budapest a többség, de nekünk inkább az érdekes, hogy ennek ellenére az egész országból kapunk felajánlásokat, mert alapvetően Budapest fiatal gyógyítunk, de országosan tudunk fogadni a különböző osztályainkon, tehát az országos égészközpont is nálunk működik, 8 millió őre levetítve fogadjuk a gyerekeket szülőség és sérüléssel, és azért ez visszaköszön az 1%-os felajánlásokba, hogy az egész országból érkezik felajánlás, ami olyan szempontból ritka, hogy általában egy helyi intézmény nem szokott az ország másik feléből felajánlást kapni, különösen nem ilyen a nagy arányban.
Még egy kérdés az egyházon belüli lehetőségekről, és ígérem, elengedem ezt a kérdést, hogy van-e lehetőségetek megszólítani az egyházon belül élő embereket, vagy itt esetleg falakba ütköztök? Ilyenre gondolok, hogy például templomokba juttathattok-e el, akartok-e egyáltalán eljutni tájékoztató anyagokat, mert nekem gyakori tapasztalatom az, hogy mondjuk az adott templom közösségének a saját alapítványát reklámozzák, és arra kérik a gyülekezeti tagokat, hogy a saját civil szervezetet támogassák. Ezt ti hogy látjátok, illetve mondjuk az egyházi médián belül, és most nem azt kérem, hogy ezt a rádió műsort dicsérjétek, hanem hogy mondjuk az egyház heti lapjában tudtok-e 1%-os felhívást közé tenni, vagy bár ha máshol van erre lehetőségetek, ami kifejezetten az egyházi közösséget tudja megszólítani.
Hogyha a Magyar Református Szeretetszolgálatról gondolok, valóban a templomokba való eljutással, itt mi is tekintettel vagyunk arra, hogy rengeteg gyülekezetnek van saját alapítványa. Ilyenkor egyébként nekünk is volt már az elmúlt években, például gondolkoztunk például plakát vagy szúrólap kampányban, de megnéztük is, mi is ezt tapasztaltuk, hogy rengeteg gyülekezetnek a saját alapítványának a népszerűsítése ilyenkor a legfőbb cél. Mi ezt a vonalat tulajdonképpen így kifejezetten adó 1%-kal kapcsolatban elengedtük. De épp ezért szolgálunk az év minden napján, hogy egyébként megismerkedjenek a gyülekezeti tagok, és a templomban járók a Magyar Református Szeretetszolgálat munkájával. Évközben a különböző programjainkról szóló felhívásokkal azért találkozhatnak a templomokba belépve, illetve azért a lelkipásztorokkal is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, hogyha egy-egy ilyen nagyobb ügy vagy nagyobb felhívás van, akkor kapcsolatban vagyunk hazánk lelkipásztoraival, nyilvánt a zsinatív hivatalon keresztül tesszük mindezt. Tehát mi inkább erre törekszünk, hogy évközben tudjuk megmutatni, és nem csak adományt kérni, hanem akár az örömökről is beszámolni, és ezzel egy bizalmi kapcsolatot építeni az MRS felé. Nyilván azért a számunkra is kiemelten fontos, hogy a gyülekezeti tagokat meg tudjuk szólítani, akár a médián keresztül, és ennek egy fontos területe, hogy az egyházi médiumokban beszélünk az adó 1% felajánlásának a lehetőségéről, legyen ez például a református heti lap, amit azért mi helyeztünk el május folyamán hirdetéseket, de nem csak a hívek megszólítása a cél, itt azért különböző országos tévé és rádió csatornákon keresztül is hirdetjük a Magyar Református Szeretetszolgálat tevékenységét, de azért nagyon fontos, hogy ilyenkor az üzenetek eljuttatása, ez ne korlátozódjon csupán erre a néhány hétre, tényleg ezért szolgálunk és próbálunk egy olyan betekintést nyújtani évközben is a számos programba, tevékenységünkbe és körömünkbe, amivel ebből bízunk, hogy bizalmat tudunk építeni az érdeklődőkkel a Magyar Református Szeretetszolgálat felé.
Ezt én is megerősíteni tudnám, és köszönöm ezt a beszélgetést, mert ez is egy nagyon jó lehetőség, hogy a hallgatók hírt kapjanak arról, hogy hogyan is zajlik az 1%-os kampány, miért is, mit is, milyen szolgálatot végzünk ebből a felajánlott összegből. Nekem még hozzátenném, hogy nagyon, nagyon jó kis filmeket forgattunk akár a kommunikációs szolgálattal a zsinaton, ahol segítettünk olyan történeteket felkutatni, gyógyult gyermek, szülő történetét, akik nem csak a beteg a kórházban folyó munkáról számoltak be ebbe a kis filmbe, hanem mint református intézménybe történt tapasztalataikról, arról a lelki segítségről, amit itt kaptak a gyógyulás folyamán. Ezzel közösen erősítettük egymás kampányát, tehát az 1+1%-ot, ugye ezzel nem csak a Betegek Kórház Alapítvány ma végzett munka került középpontba, hanem a Református Egyház nagyon fontos intézménye is jelen szerepet kapott, és nagyon népszerű volt ez a kis film például. A Református Egyházban mi is kaptunk lehetőséget, van egy évek óta tartó kapcsolat, ami azt lehetővé tette, hogy a hirdetések megjelenhessenek. Ezen kívül a sajtókampány az igen erős ebben az időszakban, de ugyanúgy én is ehhez csatlakozni tudnék, hogy ehhez folyamatosan jelen kell lenni, folyamatosan olyan történetekkel és üzenetekkel, ami tehát ennek a kampányszerűen májusban halljon rólunk az ország, illetve a Református Egyház, hanem mivel az egész munkánk folyamatos, a kommunikációnk is legyen folyamatos, és maradjunk kapcsolatban a hívekkel, a felajánlókkal.
Az idei évben szerintem többekben fölmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e most nekik kitölteni az adó 1%-os kérdést, hiszen sokan kaptak adóvisszatérítést a gyermeket nevelő családok részéről. Erősítsük meg, hogyha nektek van erről információtok, biztosokban, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel, tehát érdemes-e ezeknek az adózóknak is kitölteni az 1%-os kérdéseket?
Amikor elkezdtük az 1%-os kampányunkat, akkor mi is megrettentünk, hogy vajon hogy is lesz az ebben az évben, mert a Bethesda Kórház Alapítvány bevételének 60%-a az 1%-ból származik, és egy ilyen amúgy nagyon pozitív kormányzati kezdeményezés, mint az adó visszatérítés volt ebben az évben, az egy alapítványnak a költségvetését alapvetően megingathatja és lenullázhatja, és akkor mi állásfoglalást is kértünk a NAV-tól, és ezt erősítették meg, hogy aki adó visszatérítést kapott, annak az 1%-át is kipótolja az állam, és meg fogják kapni azok a szervezetek, akiknek az 1%-os felajánlás megtörténik. Tehát nagyon fontos, mert tartom ezt hangsúlyozni, hogy mindenki ajánlja fel az 1%-át, akkor is, hogyha látszólag nincsen befizetett adója, mert ez központilag lesz rendezve, és igazából ebből élünk. Tehát ezek az alapítványok szervezeteknek ez egy nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a céljaikat, úgyhogy tevékenységet folytatni tudjanak.
Itt elhangzott egy számadat, hogy a Bethesda alapítványának a bevételének a 60%-a 1%-ból származik. Ennyomán, hogy kérdezzem Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét, hogy nálatok hogyan alakulnak ezek a számok. Talán nehezebb szétválasztani, mert ha jól értem, jól teszem össze, mert hogy ti gyakorlatilag az egész MRS-t egy alapítványi formában működtetitek, de mégis nagyságrendileg az 1% az nálatok mit jelent?
Valóban alapítványként működik a Magyar Református Szeretetszolgálat. Nálunk ugye az fontos, hogy a különböző programjainkra mi rendszeresen hirdetünk meg adományhűtéseket, tehát akár mondjuk csak tartós élelmiszerre, vagy éppen tűzifa programra gondolok, tehát nekünk rendszeresen évközben is vannak ilyen célzott adománygyűjtéseink, viszont az adó 1%-ának a felajánlása az tulajdonképpen egy átfogó segítséget nyújt, hogy ott pedig az úgy befolyó összegeket be tudjuk pótolni azokra a helyekre, amelyekre például nem érkezett akár kellő mennyiségű adomány, de arra is volt már példa 2 évvel ezelőtt, kérdést, hogy a munkatársi körben egy szavazást indítottunk, hogy idén melyik legyen az a program, amire hozzátegyük az adó 1%-os felajánlásából érkezett összeget, hogy akkor mondjuk azt a programot, vagy akár több ember számára tudjuk meghirdetni, vagy valamilyen újítást tudjuk idén bevezetni egy adott programhoz, tehát ez változó, hogy melyik éppen hogyan tudjuk hasznosítani. Az biztos, hogy az 1% felajánlásánál az egy könnyebbség, hogy ott így mi tudjuk meghatározni, hogy melyik programban van még szükség egy bizonyos összegre, hogy egyáltalán mondjuk a kitűzött adományozotti számot el tudjuk érni. Nyilván céladományoknál ott mindig abból kell gazdálkodnunk, ami aktuálisan beérkezik, ezért fontos, hogyha valami ebben a nagy közös halmazban tudja segíteni az MRS-nek a működését.
De azt jól sejtem, hogy azért az egész költségvetésetek szempontjából az adó 1% az töredék, ha mindent egymás mellé tesztek, amit egy évben bevételként érkezik a szeretetszolgálathoz.
Azért azt nem mondanám, hogy töredék, de azt így nem ítén, hogy ahogy elhangzott, hogy a Bethesdának a 60%-át ezt segíti. Nálunk azért ilyen méreteket ez nem ölt, nálunk az egyes programokhoz kapcsolódó adománygyűjtések jelentősebb támogatottságot szoktak jelenteni, mint az adó 1%, de még így is nagyon fontos szerepet tölt be, összegszerűen is egy éves költségvetésben.
Most gyorsan tisztázzuk, erre kérem Tamás Nébese Nórát, a Bethesda Gyermekkórház kommunikációs vezetőjét, hogy nem az egész kórház bevételének 60%-a, csak félre ne értsük a hallgatóink. Hogy van ez, Nóri?
Igen, ez nagyon fontos, a Bethesda Kórház Alapítvány nevében is beszélek most, bár a kórház kommunikációs igazgatójaként a teljes kórházat is képviselem. Itt fontos külön választani, illetve elmagyarázni talán a hallgatóknak, hogy hogyan is működik egy részben állami, részben egyházi fenntartású intézmény, illetve egy alapítvány mellette, tehát a kórház gyógyító tevékenységét az állam részben finanszírozza, ezt egészíti ki a református egyház, mint fenntartó, és ez körülbelül, ha most nagyon le akarnám sarkítani, ez körülbelül a bérekre elég. Tehát minden más, ami fejlesztés, minden más, ami a gyerekekért, a családokért van, ami program, az, hogy a gyerekeknek táborokat szervezünk, az, hogy lovasterápiát, csinálunk, az, hogy játszóteret építünk nekik, az, hogy villanykörte van a lámpába, az igazából a Bethesda Kórház Alapítványnak a költségvetéséből és büdzséjéből tudjuk finanszírozni. Tehát itt egy, ahhoz képest, a kórházhoz képest egy sokkal kisebb büdzséről beszélünk, de nagyon jelentős fejlesztéseket tudunk megvalósítani, és a Bethesda Kórház Alapítvány éves költségvetésének a 60%-át jelenti az 1%-os bevétel.
Ezt jó, hogy így kibontottuk, hogy tehát természetesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat, mint alapítvány is, mind állami, mind egyházi támogatásokban is részesül az év elején. És itt elhangzott, hogy például bérköltségekre ezt mi is tudjuk fordítani. Tehát ez nálunk is természetesen így működik, az 1%-tól nem függ a munkatársaknak a fizetése. Ellenben nagyon fontos, hogy legyen azért az alapítványnak egy saját biztos, mondhatom, hogy pénzügyi alapja is. Azért az elmúlt években is számos példát láttunk arra, hogy mondjuk a különböző előforduló hazánkban és a külföldi országokban is, például viharkárok esetén, vagy éppen amikor itthon mondjuk egy tűzeset után segítségért fordulnak a Magyar Református Szeretett Szolgálathoz, ezek olyan azonnali kiadást jelentenek például az alapítványunk életében, hogy ilyenkor nincsen arra lehetőség, hogy mondjuk pályázatokat keressünk, vagy megkeressünk a forrást, hogy honnan fogunk akkor itt segítséget nyújtani. Még ha adománygyűjtést meg is hirdetünk, de nyilván ott akkor azonnal cselekedni kell, és azonnal segíteni kell, és például az ilyen 1%-okból befolyó összegek ezeket a lehetőségeket teremtik meg, hogy amikor azonnal lépnünk kell, akkor legyen mihez nyúlnunk, és legyen egy olyan pénzügyi alap, amit arra tudunk fordítani, amire az adhok helyzetben leginkább szükség van.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon messzire menő kérdés, de most így, hogy beszélgetünk a forrásokról, azért eszembe jut, hogy ti mennyire találkoztok azzal a saját munkátok során, hogy a hozzátok forduló emberek azt gondolják, hogy egyébként egy aranybányán ültök, és gyakorlatilag bármit meg tudtok tenni, amire szüksége van a hozzátok fordulónak, vagy az emberek reálisan látják azt, hogy egyébként a gyermekkórháznak is költségvetése van, ettől is attól függ, és ugyanez a szeretett szolgálatnál.
Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok mindent, és talán lehet, hogy jogosan vagy nem jogosan, de elvárnak a hozzánk érkezők, hogy minden is legyen, itt minden a legmagasabb minőségben. Meggondolják, hogy ehhez megkapjuk a megfelelő forrásokat, de mivel ez nem így van, ezért erről folyamatosan kommunikálnunk kell, hogy a fejlesztés az már mondjuk egy költségvetésbe, az már nem sor, olyan már nincsen, hogy te vegyél egy új orvosi eszközt, tehát arra mindegyikre egyesével vagy pályázat, vagy gyűjtés, tehát ez egy olyan munka, hogyha valamit szeretnénk, hogy előrefelé menjen, és nem emelkedjen egy 90-es évekbeli szinten, ahhoz kőkemény munka kell, és igazából ezt az alapítvány segítsége nélkül, ami esetünkben jelen pillanatban, hogy a COVID után esélytelen lenne. Tehát én azt gondolom, hogy itt is a kommunikáció a fontos, és kapunk néha olyan visszajelzéseket, hogy miért nem az állam finanszírozza, miért kontorog neki pénzért, ez az állam dolga. Ezért is tartom fontosnak, hogy mi olyan ügyeket szeretnénk képviselni, ami messze felül van azon a gyógyító, kötelező gyógyításon, hogy a gyerek bejön, meggyógyítják, hazamegy, mert itt mi családban gondolkodunk. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek a családok olyan körülmények között olyan ellátásban részesüljenek, ami több, mint a kötelező, mert azt gondolom, hogy pont ez a Bethesda Gyermekkórház lelkiségének a lényege, és olyan programok mellé állhatnak oda az adományozók, a felajánlók, ami által, amit az elején említettem, egy ilyen közös értéket teremtünk. Tehát egy olyan világot, ahol jó gyógyulni, ahol jó lenni, ahol bármelyik bevinnék szívesen a gyermekét, és ez lehet, hogy tényleg egy tábornak a finanszírozását jelenti néha, vagy egy színes peruzáit, hogy legyen holnap, mivel színezni a belgyógyászati osztályon a gyerekeknek, amikor bent fekszenek, vagy pedig egy integrált játszótér, aki olyanoknak, akik hónapokon keresztül nálunk töltik az idejüket, de hogy ezt tegyük világossá, hogy mire is költjük a pénzt, ezt nagyon fontosnak tartom.
Hozzánk visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, hogy mondjuk az adomány igényekkel kapcsolatban, én úgy gondolom és úgy látom, nálunk is néha kommunikációs osztályra is befutnak a magánszemélyektől jövő adománykérelmek, hogy összegszerűen azért reálisak szoktak lenni ezek a kérések, tehát ilyen nem szokott befutni, hogy több millió forintot kérünk azonnal, tehát azért ebben azt mondom, hogy reálisan gondolkoznak az emberek, hogy miben tud segíteni egy Magyar Református Szeretett Szolgálat. Nálunk inkább az idő, valamint a hely, ami egy állandó kihívás szokott lenni, tehát ha mondjuk egy távoli Baranya megyei kicsi falujából érkezik egyetlen egy adománykérelem, az azért egy nagyon komoly szervezést igényel, hogy mondjuk oda hogy is tudunk akkor mi adományt eljuttatni, ahol mondjuk nincsenek kitelepített munkatársaink, irodáink, oda akkor adományt le kell juttatni, nyilván ott körbe kell járni a kérdést, akár a helyi lelkipásztoron keresztül, hogy kiről van szó, tud-e róla, tudnak-e ők segíteni, vagy mi, hogy mozduljunk. Hát azért ezek hosszú szervezési folyamatok, változó, hogy milyen adománykérelmek érkeznek be. Nem csak arra van például a Magyar Református Szeretetszolgálatnál, hogy magánszemélyektől érkeznek adománykérelmek, hanem gyakori, hogy akár önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, vagy pedig gyülekezetek lelkipásztorai fordulnak hozzánk, hogy ők a településen több rászorulóról, vagy több rászoruló családról is tudnak, akinek segítségre lenne szükségük, és ők ezeket összegyűjtik, és egyben adják le adománykérelemként a Magyar Református Szeretetszolgálathoz. De ezek különböző adománykérelmek lehetnek, tehát gondolhatunk akár tartós élelmiszerre, akár volt arra példa, sajnos sok is az elmúlt esztendőkben, leégett egy családi ház, és azonnal bútoradományra volt szükség, vagy éppen játékokra, ruhákra. Tehát ezek azért különböző tárgyi adományok. Nyilván néha az is előfordul, hogyha anyagi támogatást kérnek a rászoruló, ezeket nyilván akkor kuratórium előtt kell megtárgyalni, hogy kinek és milyen mértékben tudunk segítséget nyújtani.
Okay, köszönöm. Még arról szeretném, ha beszélnétek, hogy az idei 1% kampányotoknak van-e valamilyen extra célja? Tehát van-e, amit most amihez kéritek gyakorlatilag az adózóknak a segítségét. Azt tudom, hogy amit Nóra elmondott a Betesda részéről, abban volt olyan, amikor utalt erre, csak nem egyértelműen mondta azt, hogy ez most az idei évnek a kampánya, de tegyétek meg egy-egy mondatban, hogy elmondjátok.
Én két dolgot emelnék ki. Az egyik arra már utaltam, hogy nagy álmunk évek óta is igen szeretnénk belefogni, hogy játszóteret építsünk azoknak, akik hetekig, hónapokig fekszenek rehabilitációs, neurológiai és pszichoszomatikus osztályainkon, az Ilka utcai részlegünkbe, mert talán nem kellett hangsúlyoznom, hogy milyen fontos egy gyermek életében, hogyha hónapokig távol van a családjától, otthonától, hogy olyan körülmények között tudjon gyógyulni, aztán majd játszani és akár járni, hogyha például egy motorsérültről beszélek, hogy valóban ez egy élmény, és valóban olyan terek legyenek számára, ahol játszani tud. Tehát egy ilyen inkluzív játszóteret álmodtunk meg, és terveztettünk meg Szűból Vizsár mesejátszótér tervezővel. Nekünk egy része az 1%-nak most erre menne, illetve a másik nagyon fontos, ami évről évre egy állandó feladatunk, kiemelt feladatunk a rengeteg más mellett, az anyák háza fenntartása, mert talán azt sem tudják sokan, mert nem biztos, hogy mindig kommunikálunk erről. Tehát a kórházunkban 6 évvel ezelőtt átadtunk egy anyák háza elnevezésű különálló kis intézmény, ahol 10 szülőnek biztosítunk folyamatosan kvázi szállodai elhelyezési szolgáltatást, étellel és lelki gondozással olyan szülőknek, akiknek a gyerekei szintén hetekig, hónapokig nem gyógyulnak, tehát akik a kórházban élnek. Ez az alapítványunk tartja fönt ezt az épületet, ő biztosítja az élelmet és mind a lelki, mind pedig az anyagi segítséget. Ez évente több 10 millió forintos költséget jelent, és azt hiszem, hogy egy olyan fontos küldetésünk a családok édesanyák felé az egész országban, mert itt nagyon sok vidéki családot tudunk befogadni ebbe az anyákházába, amit szintén az 1%-ból tudunk finanszírozni.
Nálunk a Magyar Református Szeretetszolgálatnál az idei adó 1% felajánlására buzdító kampányunknak a jelmondata a hit, remény, biztonság. Mi ezeket szeretnénk leginkább nyújtani, és most ugye az elmúlt hónapokban a szomszédban dúló háborúk elől menekülők, akik nagyon is egy fontos területe lett a Magyar Református Szeretetszolgálat segítő tevékenységének. Mindezek mellett természetesen a háttérben futnak azok a programjaink, amelyeket rendről évről évre megismerhettek már az adományozóink, valamint a követőink, de most ez a menekülő kérdés azért egy nagyon nagy hangsúlyt kapott a szeretetszolgálat életében. A hozzánk segítséget fordulóknak nem csak szállást kell biztosítanunk, ellátást, valamint ugye a lelki gondozás is egy fontos terep, és az ideérkező családoknak, gyerekeknek pedig szeretnénk egy kicsit, legalább a nyári időszakban egy kis örömet is biztosítani, hogy elfelejtsék azokat, amiken az elmúlt hetekben vagy hónapokban keresztül mentek. Fontos célunk, hogy idén-nyáron tudjunk olyan programokat, akár napközis táborokat is megkérdezni, ahová kifejezetten a menekülő gyermekeket hívnánk. Számukra különböző felzárkózó oktatási tevékenységek is zajlanak, és zajlanak már most is párhuzamosan, itt akár a nyelvoktatásra is gondolhatok, illetve olyan együtt töltött foglalkozások, akár kis kézműves tevékenységek, vagy akár volt már arra példa, hogy kutyaterápiát, vagy pedig élményfestést biztosítottunk számukra, hogy kicsit akár ilyen módon is kiadják azokat az érzéseket, amelyek bennük vannak, és kicsit el is felejtsék azokat, amik velük nemrég történtek. És hát ugye nem tudjuk, hogy hol van még a háború vége, tehát nekünk hosszú távú programokra is gondolnunk kell, hogy ha mondjuk elkezdődik az ősz, akkor a beiskolázás, az iskolakezdés ezeknek a gyermekeknek tudjuk támogatni, akár felszereléssel, akár digitális eszközökkel, tehát ezek már olyan távoli jövőben mutató programok, amelyekre mégis fel kell készülnünk, hogyha szükség lesz rá, akkor tudjunk segítséget nyújtani, és ne csak egy szendvicssel fogadjuk a menekülőket, hanem valóban érezzék azt, hogy itt biztonságban vannak és számíthatnak ránk.
Köszönöm, és akkor a záró kérdésem az, hogy, és lehet, hogy egy picit illetlen, ne haragudjatok miatta, de hogy az evidens, hogy ti az adó 1%-otokat a saját munkahelyeteknek adjátok, tehát a Betesda alapítványának és az MRS alapítványának?
Ez egy érdekes kérdés, de felmerülhet kérdésként. Számomra evidens, és furcsánélem meg, hogyha a családtagjaim életében nem evidens, de igyekszem úgy dolgozni, hogy mindenkinek evidens legyen a környezetemben, hogy amit csinálunk, az miért érték. És én még azt tenném hozzá egy a kérdéseden túl, hogy látszólag itt most párhuzamosan felsoroltuk mind a ketten, hogy milyen tevékenységeket végzünk, de ezek nagyon-nagyon szorosan összefüggenek. Tehát én szeretném ezt egybe vonni, hogy bármelyikben fantáziát látnak a kedves hallgatók, a legesleges legfontosabb, hogy ne hagyják veszni az 1%-ukat, és bátorítsák a mellettük élőket, hogy ebben igenis foglalkozzanak, mert helyettük senki nem fog belefoglalkozni.
Számomra is evidens, hogy én az adó 1%-omat a Magyar Református Szeretetszolgálatnak ajánlottam fel, és én magam is, tehát családtagjaimat is biztatom rá, hogy ha nem is olvassák, tegyük fel a híreinket, de amit mondjuk az asztalnál vacsora közben elmesélek, bízok benne, hogy ezek a szolgálatok már akár csak a személyes beszámolók alapján meggyőzik őket, hogy az MRS megéri támogatni, de így van, szeretnék csatlakozni Nóra szavaihoz, hogy az a fontos, hogy foglalkozzunk a kérdéssel, és egyébként nyilván, mint egyházi intézmények közöttünk is van egy szoros együttműködés, pláne ugye a Betesda gyermekkórház ott van számunkra, és a szomszéd van, azért több közös programunk is volt már az elmúlt évek során, és bízunk benne, hogy támogatni fogják a jövőben, és az adományozók is felajánlják az adó 1%-ukat. De tényleg az a fontos, hogy mindenki találja meg azt a területet, azt a szolgálati területet, amit ő ilyen módon szeretne segíteni és támogatni. De biztos, hogy ha ő ezt jó érzéssel teszi, akkor az összeg az